Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első és második verseit énekeljük fennállva. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen. A 150. énekig a kékbe is ugyanaz van, úgy egyébként meg azon felül ezt a hímzett fedelű énekeskönyvet használjuk, de 150-ig, mivel a Zsoltár a kékbe is ugyanez a sorrend van. A Sionnak hegyén, Úristen! Helyünket elfoglalva folytatjuk az Isten tiszteletünket a 279. dicséretnek az éneklésével, hímzett énekeskönyv, 279. dicséret. A 279. dicséret nehezített változat, mert nincs saját dallama, de azért szerintem ezt el tudjuk énekelni mind a 4 versével. Így kezdődik az első: Vigak e föld lakosai. Ugye ez már a új kenyérért való hálaadásra igyekszik reflektálni, irányítani a figyelmünket. 279. dicséretnek az első versét fogjuk énekelni, és most kivételesen tekintettel a keresztelésre, már most hívjuk a gyerekeket a gyermekisten tiszteletre. A Judit nénivel tudnak menni a gyülekezeti terembe, azon az ajtón keresztül, már most az ének kezdetén. Vigak e föld lakosai. Thank you. helyünkön ülve maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
34. úrnapja, 93. kérdés. Hogyan osztjuk fel ezeket a parancsolatokat? Két táblára. Az első tábla négy parancsolatban arra tanít, mi a kötelességünk Isten iránt. A második tábla arra tanít, hat parancsolatban, hogy mivel tartozunk fele barátainknak. 94. kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását. Az egy igaz Isten pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűréssel. Minden jót egyedül tőle várjak. Őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mintsem legcsekélyebb értékben is akarata ellen vétkezzem. 95. kérdés. Mi a bálványimádás? Az, amikor az ember az egy igaz Isten helyett vagy mellett jó lehető igéjében kijelentette magát, valami mást képzel vagy tart Istennek, és bizalmát abba veti.
A mi segítségünk, hálaadó Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek írott igéjét, melyet megírva találunk a János szerinti evangéliumban, a 6. rész 35. versétől kezdve az 51. versig így. Jézus ezt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, s aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, s aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. A zsidók zugolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zugolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyára hallgat, és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, összegyűltünk, hogy hálát adjunk neked azért, hogy adod nekünk a mindennapi kenyeret. hogy napról napra gondoskodsz rólunk, és nem hagysz el bennünket a te kegyelmeddel. Köszönjük neked, hogy van mit ennünk, van hol laknunk, van mivel ruházkodnunk. Urunk, tudjuk, hogy minden te tőled van. Köszönjük neked, ha adsz erőt ahhoz, hogy két kezünkkel dolgozzunk, hogy megkeressük a mindennapi betevőt, és köszönjük, hogy gyakran ennél többet is. Örömet, ünnepet, ünnepi asztalt, találkozásokat, olyan kegyelmes Úr vagy, Istenünk. Köszönjük neked, hogy adtad nekünk azokat, akiket szerethetünk, adtad nekünk rokonságot, családot, adtad nekünk a te népet, közösségét, a gyülekezetet, és adtad nekünk ezt a magyar nemzetet, egy tágabb közösséget. Köszönjük, hogy mindezt nekünk ajándékoztad, Urunk Istenünk, és mi mindegyiknek élvezhetjük a jó illatát és áldásait. Köszönjük, hogy mindörökké meg akarsz tartani bennünket, és most is azért hívtál, hogy ebben megerősítsél. Megvalljuk előtted bűneinket, vétkeinket, követésedben hiányosságainkat, azt, hogy nem mindig igaz az, amit az első parancsolatban mondtál, hogy te legyél az első nekünk. Olyan sokszor alkotunk bálványokat, kerülnek más dolgok te eléd, amik fontosabbnak tűnnek, mint az, hogy hozzád tartozunk, és a hitben megerősödjünk. Köszönjük, hogy megbocsátod a mi vétkeinket, amikor eléd hozzuk bűnbocsánattal, sőt, hívogatsz a te asztalodhoz, hogy veled örvendezzünk, és kegyelmedet ígéred nekünk. Kérünk, így áld meg igéddel, szent lelkeddel a mostani Isten tiszteletünket, és az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 437. dicséretnek, a 437. dicséretnek énekeljük az első és a második verseit, hímzett énekeskönyv, 437. dicséret. Ó Jézus, mi üdvösségünk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, a János szerinti evangélium 6. részében, az 51. versben így. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Református egyházunk szokása és hagyománya szerint minden gyülekezetben évente legalább 6-szor meg kell teríteni az úrasztalát. Ebből a 6-ból az első 4 az üdvtörténeti eseményhez kötődik, karácsonykor, nagybőjtkor, húsvétkor és pünköstkor. Ugye nagybőjtkor mi a bőjtfő vasárnap, a bőjt első vasárnapján szoktuk megteríteni. Csillaghegyen ennél a 6-nál jóval több, 12-14, mikor, hogy jön ki, úrvacsorai alkalomban, bár vannak gyülekezetek, amelyek ezt a régi rendet másképp képzelik el, az is nagyon jó, tehát semmi gond azzal, minden hónap bizonyos vasárnapján vannak alkalmak. Mi ezt a régit tartjuk helyjel közel, de több alkalom is van, de ebben mindenképpen ott van az új kenyérért való hálaadás. Amíg a többi Jézus életéhez és váltságművéhez egyértelműen kapcsolódik Jézus születése, megkezdődik a felkészülés a húsvéti, nagypénteki húsvéti eseményekre, bőtfő vasárnap, és aztán utána maga a húsvét, majd a Szentlélek kitöltetése a pünköst, addig itt egy kicsit más jellegű hagyomány szerint vagyunk együtt, mégpedig az arra utal, ami egyébként biblikus is, hiszen az Ószövetségben is vannak ilyen betakarítási ünnepek, arra utal, hogy Istennek hálát adunk a kenyérért. Ugye ma a reformátusság egy kicsit másképp néz ki, azt mondta valaki, hogy 50-60 évvel ezelőtt a tipikus református vidéken élt, és a vidéki gyülekezetekben, ez volt az általános, éltek a reformátusok, és a városokban kevesebben. Hát ez most megváltozni látszik, vidéken kevesebben vagyunk, és már ott is azért eltávolodtak a mezőgazdaságtól, akik jártak vidéken, ismerik a falvak életét, hát a nagyon kevesen aratnak ott is. Részben azért, mert ezek a tehát nagyobb birtokok alakultak ki, ugye így alakult a történet, kevesen gazdálkodnak a saját földjükön, és az aratás is egészen másképp néz ki. Régen sok ember kellett hozzá, most meg néhány ember a modern gépekkel elég hatalmas területekre. Így egy kicsit maga az egész helyzet, a kenyér az olyan távol került tőlünk. Másrészt meg, ugye egyébként is ez a mi világunk olyan, ahol a kenyér az olyan másodlagossá vált, sokszor úgy tűnik, hát nem tudom ki, hogy van vele, ugye ha bemegyünk egy pékségbe, vagy egy üzletbe, akkor nem elsősorban kenyerek, szerintem ami a legtöbb fogy, hanem mindenféle péksütemény és egyebek. És kicsit úgy vagyunk ezzel, hogy a kenyér, hát az nem olyan fontos, sőt ugye vannak már olyan étkezési javaslatok is, hogy ne is együnk kenyeret, de most egy kicsit azért érdemes erről beszélni, hogy lássuk, hogy mihez is megy vissza, miről szól ez a történet. Arról szólt eredetileg maga a hálaadó ünnep, az esemény, hogy betakarították a gabonát, behorták, és már lehetett abból a frissen betakarított gabonából kenyeret készíteni, ettől új kenyér, hogy nem az eddig eltároltakból, hanem a mostaniból. Mit jelentett ez? Azt jelentette, hogy ez már biztosan megvan. Ezt, hát ha nem viszi el az ellenség, vagy nem is tudom, valami nem történik vele, ez már ott van, nem fogunk éhezni. A kenyér ott lesz az asztalon. Másrészt, ugye ez az első szakasza a betakarításnak, aztán utána majd az új bor, ott meg már minden egyéb is bent van a kamrába. Megállni, hálát adni, Isten gondoskodik rólunk. És ugye igazából fontos látni, hogy a hívő ember mindent Isten elé visz. Mindent, a könyörgést is, meg a hálaadást is. A hívő ember tudja, hogy Istentől kap mindent. És hogy milyen csodálatos dolog az, amikor a kenyér előkerül a Bibliában, talán nem annyira ismert, de Jézusnak, ahol születik, Betlehembe, azt jelenti a neve magyarul, hogy a kenyérháza. Tehát Betlehem, Bétlehem, a kenyérháza. És talán egy kicsit hirtelen egybelátjuk a mostani igénkkel ezt, azt az utalást, hogy Isten adja nekünk a kenyeret, a testi kenyeret is, meg a lelki kenyeret is. A másik, ami mutatja, hogy nagyon fontos Isten számára a mi jólétünk, a mi életünk. Amikor azt Jézust megkísérti a kísértő, ugye az első kísértés az, ez az ő munkásságának a kezdetén, hogy azt mondja, hogy 40 napig böjtöltél, na most akkor egyél, változtasd a követ kenyérré. Jézus nem teszi meg, és azt mondja, idézi, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével is. Ugye itt egyrészt az, hogy az embernek milyen szükségletei, testi meg lelki szükségletei vannak, utal erre, de nem csak erre, én most arra helyezném a hangsúlyt, hogy nem csak kenyérrel, ugye ebben benne van, hogy kenyérrel is, hogy az embernek szüksége van a kenyérre, és Isten ezzel teljesen tisztában van. A mi hitünk nem arról szól, hogy valami elméleti gondolkodás, valami érzés arról, hogy létezik Isten, és akkor ezzel el vagyunk, és akkor ez valami olyan elfoglaltsága, amit még úgy hozzáteszünk a mindennapi élethez. Nem. A hívő embernek a hit az mindennapi része, a mindennapi kenyér, a testi kenyér, a lelki kenyér ugyanúgy fontos számára. És folytassuk, és ne vegyük ki azt sem, hogy amikor Jézus tanítja imádkozni az övéit, akkor beleveszi, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ott nem csak arról van szó, ott kifejezetten a testi kenyérről van szó, nem a lelki kenyérről. Azt mondja, hogy imádkozzatok így, ti azért így imádkozzatok. Imádkozzatok a mindennapi kenyérért. Milyen furcsa is egy kicsit, úgy megszoktuk már, igaz, a kenyeret. Amikor hittanórán szokott ilyen gondom lenni, amikor próbálok erről magyarázni, akkor mondják a gyerekek, hogy jaj, elmegyünk a boltba és veszünk másikat. Hát most nem kell azért annyit problémázni, hogy legyen kenyér. Hát igen, ez így működik, elmegyünk a boltba és veszünk másikat, adjunk hálát, hogy ez csak ennyi, hogy ez így működik. Volt rosszabb is, nem tudom, emlékeznek-e a testvérek arra, amikor jött a Covid. Hát biztos emlékeznek. És a nagy meglepetés, amivel nagyon régen szembesültünk, hogy bementünk a boltba és üres polcokat láttunk. Azért ez megdöbbentő volt, nem? Nem tudom ki, hogy élte meg. Én úgy néztem egyet, hogy hopp, itt mi lesz. És hát bizony, egyébként, kedves testvérek, elmondom, hogy amikor jött a Covid, és elkezdtük a közvetítést, nagyon sokan nézték az Isten tiszteleteket, és az emberek megijedtek egy kicsit. Furcsa, hogy a ijedtség, a nehézség, mint hogyha Istenhez vinne közelebb. És hogyha meg jól megy sorunk, azt mondjuk, hogy hát megy ez nekünk, mi történhet, akkor Isten úgy hanyagolódik gyakran. Szóval néha ebből a szempontból talán egy-egy, reméljük, nem túl nagy figyelmeztetés, mert a nagy figyelmeztetés az nagyon kemény is tud lenni, azért jól jön. Így vagyunk a békével is, nem? Már úgy megszoktuk a békét. Minden rendben van. Nem arra ébredünk, hogy rakéták csapódnak be. Nem arra ébredünk, hogy hol mi történt, hanem arra ébredünk, hát mi például arra, hogy zugít a 11-es, de biztos lehet madárcsiripelésre is, hogyha kicsit korábban ébredek, akkor a madárcsiripelés is hallatszik még. Milyen jó, hogy erre ébredünk. Olyan magától értetődő az, hogy mi így élhetünk most. És nem tanít meg, vagy nem biztos, hogy megtanít a hálára. De azért örülök, hogy ennyien vagyunk, mindenkinek nagyon örülök, hogy ennyi hálás ember van, Istennek hálás ember, aki tudja, hogy Istentől kap mindent, hogy Istentől kaptuk az életünket, tőle kapjuk a mindennapi kenyeret, sőt, azt mondja az ige, még az örök életet is kapjuk, mindazok, akiket Isten elhívott, mindezt nekünk akarja adni. És hát igazából ez a kenyeres dolog itt nem csak így kerül elő, mert nem sokkal előtte ennek az előzménye a János evangéliumában az, hogy Jézus megvendégeli az 5000 embert. Az 5000 ember megvendégelése, amikor Jézus tanítja őket, és 5000-en vannak, más evangélium mondja, hogy 5000-en csak férfiak, szóval ennél még többen is, akiket megszámolnak, és aztán utána nincs elég, tehát hogy eltelik a nap, és mindenki éhes, ki adjon nekik enni. Kiderül, hogy van 5 egyébként árpa kenyér, itt így írja, meg 2 hal, 2 szárított hal, meg 5000 ember. Ez elég mesésnek hangzik, hogy ebből legyen valami, de Jézus megáldja, szétosztja, és mindenki jól lakik az 5 kenyérből és a 2 halból, és még 12 telekosár marad is. Ez képtelenség, ugye nyilvánvalóan, nekünk. De nem képtelenség Istennek? Isten ilyen módon tudja az embert megáldani, hogy amit mi azt gondoljuk, hogy kevés, ő mégis tudja azt mondani rá, hogy elég, és elég is tud lenni, sőt, még több is, mint elég. És az akkoriak, az ottaniak is teljesen elképednek, ilyen csodát még nem látott senki. Jöjjetek, és tegyük királlyá Jézust, ez a terv. Ha ő lesz a király, akkor minden így fog menni. Illetve azért ne legyünk ennyire igazságtalanok, valószínűleg azt ismerik fel az ottaniak, hogy hát ez akkor a messiás. Ilyen jeleket csak a messiás tud tenni. Eljött a messiás, akkor ő legyen a király. Hogy képzelik el a messiást abban az időben? Hát úgy képzelik el, hogy jön, a rómaiakat, akik megszállva tartják az országot, azokat elzavarja, létrejön újra nagy Izrael, ami mondjuk Salamon korában volt, és minden nép oda fog járulni elé, oda fog járulni a jeruzsálemi templomba, és eljön a béke korszaka, amikor jön a messiás az ég felhőjén. Úgy gondolják, hogy Jézus alkalmas erre. Ő azonban nem hajlandó ezt így elfogadni. Aztán utána, majd a vizen járási történet után újra jönnek és mennyei kenyeret kérnek, a sokaság mennyei kenyeret kér, és Jézus erre mondja el, hogy ő maga ez a kenyér. Megjelenik még egy kép, amit érdemes megmagyarázni, ez a mannát ették a pusztában, hogy amikor Izraelt Isten kivezeti Mózes vezetésével, Isten kihozza Egyiptomból Izraelt, akkor az történik, hogy hát azt mondják, hogy miért hozták ki bennünket, hogy itt halljunk meg, és hát Isten az zugolódó népnek mannát ad, ez valami növény, amit össze lehet szedni, és fürjet ad nekik, ugye a fürjeket is össze tudják szedni, amik ott vannak, ez lesz a kenyerük, meg ez lesz a hús, és ilyen módon menekül meg az éhező Izrael, és Isten ezt adja nekik. Azt mondja Jézus, hogy amikor a mannát ették, akkor mennyei kenyeret, azt mondják, hogy mennyei kenyeret adott, Jézus pedig azt mondja, hogy nem Mózes adta a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. És ez pedig nem más, mint ami a mennyből száll le, és életet ad a világnak. János evangéliumában van egy ilyen, hát ilyen jól ábrázolható dolog, mégpedig az, hogy Jézus a mennyből jön, mint Isten fia, tehát Jézus nem egyszerűen egy ember, aki megszületik. Ugye a Máté meg a Lukács evangéliuma elmondja, hogy Isten hogyan ígéri meg egyrészt a édesanyjának, Máriának, másrészt hogyan magyarázza meg a nevelőapjának, Józsefnek Jézus születését. De a János evangéliuma azt mondja el, hogy Jézus, akit most emberként láttak, egyszerre tökéletes Isten is. Aki lejön a mennyből, emberré lesz, közöttünk lakozik, megvált bennünket, mint tökéletes Isten és tökéletes ember, és akkor majd, ugye ez az áldozó csütörtök, vagyis a mennybe menetel napja, a mennybe tér vissza. De ez az ábra nem csak arról szól, hogy lejön, aztán utána ugye van egy ilyen lefelé rész is benne, rossz irányba mutatom, mert tükröt kéne mutatnom, szóval lejön. Itt van emberként tanít, szenved, meg is csodákat tesz, és aztán keresztre feszítik, alászáll a poklokra, harmadnap feltámad, és 40 nap múlva felmegy a mennybe. De itt nem ér véget. Most itt tartunk, hogy Jézus a mennyben van. A következő rész az lesz, amikor Jézus visszatér. Mi várjuk az ő visszatérését. Többször emlegeti ebben a szakaszban, hogy azon a napon, hogy feltámasztom őket. Ez az, amikor Jézus visszatér az ég felhőjén, ahogy Dániel próféta megjövendőlte, és feltámasztja azokat, és örök életet ad azoknak, akik az övéi, akik hisznek benne. Akik most hisznek benne, örökké az övéi lesznek. Amikor megkeresztelkedünk, akkor nem csak erre az életre, akkor a mennyek országába keresztelkedünk, testvérek. Amikor meg vagyunk keresztelve és vallást teszünk, akkor az derül ki, az lesz nyilvánvalóvá számunkra, hogy Isten oda szánt bennünket az örök életre. Oda szánt bennünket a feltámadásra. Egyébként nem mindenki fog feltámadni. Mármint úgy értem, hogy amikor Jézus visszajön, és azok, akik élnek, azok átváltoznak, azoknak már nem kell feltámadni, de ezt nem tudjuk, mikor lesz. De nekünk azt ígéri Isten, hogy feltámadunk, mégpedig örök életre támadunk fel. Hogy az ítélet az rajtunk már nem fog fogni, az ítélet az nem nekünk szól, nekünk arról szól, hogy Jézus már megbocsátotta a vétkeinket, Jézus már eleget tett a vétkeinkért, az Atya megbocsátotta azt. Azt mondja Jézus, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. A kenyér, amire szüksége van az embernek, megélhetés és minden, Isten tudja, hogy szüksége van. De a kenyér egyszerre az úrvacsorában is egy jegy. Ez a kettő így kapcsolódik össze, szóval mégse csak annyiról van szó, hogy hálát adunk arról azért, amiért Isten gondoskodik rólunk, ez is itt van, de egyszerre összekapcsolódik az úrvacsorai jeggyel, a kenyérrel, amit Jézus az utolsó vacsorán megtör, és azt mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ez a kenyér, amikor az új kenyérért adunk hálát, egyszerre hálát adunk az Isten kegyelméért és szeretetéért. Hogy van élő kenyér, amely a mennyből szállt le, és ez az, ami által, aki ebből eszik, az élni fog örökké. Kedves testvérek, szól ez az úrvacsoráról is. Mert ki az, aki úrvacsorázhatott az első keresztény gyülekezetekben? Aki megkeresztelkedett. Egyébként ma is így van, aki megkeresztelkedik, felnőtt keresztségről van szó, gyerekkeresztség esetén a konfirmációban van a helyettes hitvallás után a személyes bizonyságtétel, azok járulhattak az úrasztalához. De az úrasztalához való járulás egyszerre azt is jelenti, hogy azok Isten népe, azok egy asztalnál vannak az Úrral. Azok ott van, mintha ott lennének Jézus Krisztussal egy asztalnál, most és mindörökké. Ott vannak most, és ott vannak a mennyek országában is. A vele való közösségnek a jele, a megváltottságunknak a jele, ez az asztal. Élni fog örökké. Olyan dolgokról beszélek, amit a világ nem érthet. Ez bolondságnak tartja. Mert hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk az Istennek ereje. Ez a keresztről szóló beszéd. Hogy Isten Krisztusban megváltott bennünket, és örök élettel ajándékozott meg. Nekünk ez az üdvösségnek a beszéde. Erre vagyunk kiválasztva, hogy halljuk, értsük, és neki engedelmeskedjünk, hogy őt kövessük. És közben hálát adunk mindazért, hogy a mindennapi életünkben is velünk van, kegyelmével segít, bátorít, megvigasztal, és közben tudjuk, hogy mennyei polgárok is vagyunk. A kenyérben, az új kenyérrel való hálaadásban ott van mind a kettő. Hadd legyen az új is egy kicsit hangsúlyos, megújítja az életünket. Mindig képes az ő igéjével megújítani az életünket. Nagy dolog az úrvacsora. Annyira nagy dolog az úrvacsora, hogy igazából azt ígérjük a konfirmációkor, hogy fogunk úrvacsorázni. Mert hogy ez újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. Mert hogy közben egy csomó minden ránk rakódik. Megnézem az életemet, hát úgy imádkoztam, ahogyan méltó lett volna Isten gyermekéhez. Úgy imádkoztam, úgy éltem, úgy beszéltem, ahogy a megváltottként kellett. Úgy szerettem, úgy bocsátottam meg, és akkor az ember azt érzi, ha őszinték vagyunk, és bocsánat, hogy mások helyett is beszélek, hogy nem. Így szeretett Isten, és így éltem én. Nem jól néz ki a kettő. Az úrvacsora azt mondja, tehát figyelj ide, minden bűnödért eleget tett Jézus előre, mindenért. És ilyenkor ad nekünk erőt újra, hogy megerősödjünk a hitben, a jó cselekvésében és a követésében újra és újra. Mert ha elbuktunk is, akkor is az övéi vagyunk, akkor is az ő kezében vagyunk. Nem arról szól a keresztény élet, hogy soha nem teszünk hibát, hanem hogy törekszünk arra, hogy Isten gyermekei legyünk. És hogyha nem sikerült, akkor újra megerősödünk ezen az úton. Megyünk hozzá, mert vágyunk arra, hogy vele legyünk. Mert hív bennünket, mert megszólított, hogy a tanítványai legyünk, és mi pedig igent mondtunk. Lehet, hogy nem mindig azon az ösvényen megyünk, megbotlik a lábunk, de mégis ott van az ő emlékeztető szeretete. Kedves testvérek, hadd kapcsoljuk össze. Hadd legyen a kenyér mindig Isten kegyelmének a jele az életünkben. Nem csak a kenyér, hanem minden étkezés. Hadd adjak egy házi feladatot mindenkinek a következő úrvacsoráig. Hogy mindig, amikor leülünk enni, kulcsoljuk össze a kezünket. És adjunk hálát neki azért, hogy eszünk. És amikor hálát adunk neki ezért, majd elmondom az imádságot is, ha valaki nem tudja, vagy bármit lehet keressen utána, együtt a családban mondjuk el az imádságot. Emlékeztessen minden imádság arra, hogy megváltott gyermekei vagyunk az Úrnak, és hozzá tartozunk. És legyünk bátrak imádkozni ott is, ahol mások nem imádkoznak. Nem kell titkolnunk, nem kell szégyelnünk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Sőt, azt mondja Jézus, hogyha mi vallást teszünk az ő nevéről, ő is vallást tesz rólunk a mennyei atya előtt. Élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, ez az én testem. Azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Nincsen így benne, de gyakorlatilag azt mondja, hogy csak aki a kenyeret eszi, annak van örök élete. Nincs ott benne, hogy csak én vagyok, de elég egyértelmű, nincs másik kenyér. A többi nem kenyér, a többi nem az élet kenyere. Se a vallások, se más tanítások, se a magunk bálványai nem visznek üdvösségre. Üdvösségre csak az jut, aki az élet kenyerét eszi. Aki nem eszik, az meghal. Aki nem eszi az élet kenyerét, az az örök halállal hal meg. De nem fenyegetőzésképpen mondom, hanem örömként ti ehetitek az élet kenyerét. Isten felkínálja nekünk ezt, hogy elfogadjuk Jézust, hogy kövessük őt, hogy megújuljunk ebben a követésben, és ragaszkodjunk hozzá. Az életről, az örök életről szól az evangélium. Ez nem arról szól csupán, hogy van egy kellemes dolog, nagyon kellemes, de nem egy kellemes dolog a többi között, hanem arról szól, hogy Isten akarata az, hogy bennünket a sötétségből a világosságra hozzon és ott tartson, és a halálból, mert nélküle abban vagyunk, az életre, az örök életre vezessen. Erre hívott bennünket, és mi annak örülünk, hogy ezt hallottuk, értjük, szeretjük. Tartson meg bennünket ez az ígéret, és testvérek, a házi feladatot ne felejtsük. Imádkozunk minden étkezés előtt, után, ki hogy szeretné, de ne feledkezzünk meg róla, és emlékeztessen bennünket a testi táplálék Isten szeretetére és a mennyből alászállt kenyérre. Ámen. Isten igéjére válaszolva a megkezdett 437. dicséretnek a harmadik és negyedik verseit énekeljük. Egy kimarad, az ötödik, de nem azért, mert nem jó az, csak most spórolunk az idővel egy kicsit. Tehát a 437. dicséret harmadik és negyedik versei, ez már mutat megint az úrvacsorára, mert érdemben részesül, érdemedben részesül, te veled, Uram, egyesül, ha hív tagja e vendégségnek.
Thank you.
helyünkön maradva egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a biztatást, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük neked, Urunk, amikor megsegítesz bennünket, és köszönjük, amikor megvigasztalsz a nehéz időkben. Urunk, hálás szívvel hajtunk fejet, hiszen megtartottál erre a napra is, megőriztél, és nem bántál velünk a mi bűneink szerint, hanem kegyelmed és irgalmad szerint jöttél hozzánk. Kérünk téged, hogy adj erőt a követésedben, hogy valóban a mi ösvényünk világossága a te igéd lehessen, figyeljünk arra, és kövessük azt. Urunk, erősítsed meg a mi hitünket, hogy tudjunk hozzád ragaszkodni, melletted megmaradni. Látod, mennyi minden nem úgy van az életünkben, ami szerinted helyes, mégis tudjuk, hogy nem vetettél el minket, hogy mellettünk állsz és bátorítasz. Köszönöm, hogy mindannyiunkat így bátorítottál most is a te igéddel és szent lelkednek az erejével. Köszönjük, hogy nem emberi gyengeségünk alapján vagyunk a tieid, hanem a te elhívásod alapján. Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk erőt a mindennapokban, megtenni mindazt, amit szükséges. Hadd legyen az életünk egészen a tiéd, és mindenütt hadd szolgáljunk te neked, munkában is, beszélgetésben is, vigasztalásban is, mások mellé odaállásban, szolgálatban. Köszönjük, hogy erre elhívtál bennünket. Könyörgünk és imádkozunk önmagunkért, hogy adj erőt a hitben, és adj erőt a szeretetben mindannyiunk számára. Imádkozunk a betegekért, azokért, akiket megterhelnek ezek az idők. Kérünk, hogy te légy a gyógyítójuk, erősítőjük. Külön is imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek nehéz helyzetük van, akiknek békétlenség van a szívében, akik emberi kapcsolataikban vannak nehéz helyzetben. Urunk, adj békességet ezekben. Te rendezd, te irányítsd, te vigasztalj minket. És kérünk, te gyógyítsd meg az életünk sebeit, hogy jobban rád figyeljünk, és jobban megértsünk téged. Könyörgünk a megkeresztelt gyermekekért, és a szülőkért is. Minden megkeresztelt gyermekért, és kérünk téged, hogy hadd legyen ott mindannyiunkban az a lelkesedés, és az a törekvés, hogy segítsük őket hozzád, hogy téged ismerjenek, hogy ne akadályozzuk azt, hogy te velük találkozzál, Urunk, hanem segítsük. Ezen a napon, augusztus 20-a után imádkozunk a mi magyar nemzetünkért is. Köszönjük, hogy ennek a bár sokat szenvedett, sokat próbált nemzetnek a tagjai lehetünk. Hisszük, hogy még a szétszórattatással is, és az ország feldarabolásával is megerősítetted az összetartozásunkat. Urunk, hisszük, hogy kovásznak szántál bennünket ebben az országban és ebben a nemzetben, hogy mi legyünk azok, akik az egész tésztát megkelesztjük hitünkkel, hitvallásunkkal, hozzád ragaszkodásunkkal és a te dicsőítéseddel. Adj nekünk erőt, hogy ne rázzuk le ezt a feladatot, hanem legyünk azok, akik oda vezetjük a többieket is, példák vagyunk ahhoz, abban, hogy más is meglássa, hogy te vagy, ami megváltunk. Szüntelenül könyörgünk a békéért, mindenütt a világon, de különösen is itt a szomszéd országban. Kérünk, hogy valami módon, ahogyan te megteheted, teremts békét, és vess véget a háborúságnak, és minden azzal járó szörnyűségnek. Urunk, nem szűnünk meg könyörögni, más tenni nem tudunk, te légy az, aki véget vetsz mindennek. S hadd hozzuk eléd legvégül kárpátaljai magyaroknak a sorsát, ki fronton, ki ott, ki menekülve, ki másutt élve, de mindenkiét, akiket talán legnehezebben érint közöttünk ez a helyzet. Urunk Istenünk, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, add meg a te kegyelmedet, és őrizd meg mindannyiunkat. Hallgasd meg imádságunkat Jézus Krisztusért. Ámen. Foglaljuk össze a mi szívünknek a könyörgését, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre érkezett és érkező adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulásokat készpénzben és átutalással is. Köszönjük, így most van a hirdetés, az úrvacsorai jegyeket, amiket adományba kaptunk, és az ünnepi csokrokat. Kedves testvérek, záró éneket énekeljük a áldás és a himnusz előtt, és a himnusszal befejeződik a közvetítésünk, majd pedig hirdetem, hogy megterítettük az úrasztalát, várjuk a testvéreket, hogy részesedjenek az úrvacsorai jegyekben. Tehát a 194. dicséretünk, egy szép záró ének, tartsd meg egy gyülekezetnek, melyet törvényid vezetnek, nagyjait, kicsinyeit. Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.